Hallgassuk Isten igéjét Lukács evangéliumából. A második fejezetet olvasom az 1-től 20. versig. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirillus volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják egyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és ő megszülte első szülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászóban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.
Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását és szívünk befogadását. Jöjjetek úrvacsorás Isten tiszteletünk kezdetén, legyünk egyek hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában, fennállva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy eljöttél ebbe a világba. Az angyalok azt éneklik, hogy dicsőség a mennyben Istennek, és a földön békesség. Abban örvendezünk, és azért dicsérünk ma téged, mert te a mindenható Isten eljöttél a földre. Köszönjük, hogy nem csak egy távoli, szép történetet ünnepelünk a mai napon, hanem mint a te népednek a tagjai, annak valóságát, hogy az Úr Jézus Krisztusban számunkra megelevenedtél, bennünket megszólítottál, eljegyeztél, hogy néped tagjai legyünk, szent lelkeddel megajándékoztál, üdvösségedet biztosítottad a számunkra. Köszönjük neked, Atyánk, hogy így lehetünk most is te előtted. És miközben hálát adunk neked azért, hogy ez a régi-régi történet ma is valóság, azt is megvalljuk te neked, hogy mi mégsem úgy éltünk, mint akik valóban megismerték az Úr Jézus Krisztust. Meg kell valljuk neked, hogy bár az ő szeretetét megismertük, a mi szívünkben mégis megfakult a szeretet. Bocsássad meg nekünk azt a sok hiába való szót, azt a sok gyalázkodó szót, másoknak ártó szót, amiket kimondtunk. Bocsásd meg nekünk, hogy a karácsonyi ünneplésben és forgatagban talán sokszor volt irigység a szívünkben, irigység és elégedetlenség. Bocsásd meg, hogy jobban betöltötte a szívünket e világnak a szeretete és hamis ragyogása, semmint láttunk volna téged, a mindenható Istent, az Úr Jézus Krisztusban. Bocsásd meg nekünk minden mulasztásunkat, miközben önző módon szaladtunk a magunk dolgai után, nem vettük észre azokat, akik vártak tőlünk egy kedves szót, odafordulást és törődést. Bocsásd meg, hogy miközben azt mondjuk szeretet ünnepét ünnepeljük a családunkban, talán oly sok fájdalom, keménység, csalódás és szeretetlenség van bennünk ma reggel is. És köszönjük, hogy mindezt most bátran te elért tárhatjuk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy azt mondtad, hogy aki te hozzád jön, azt te semmiképpen el nem küldöd. Köszönjük azt, hogy mindezt, amit elmondtunk most neked, és amit csak te látsz, és a szívünkben van, mindezért te meghaltál a kereszten, hogy nekünk bocsánatot szerez, hogy bennünket most megbékéltes önmagaddal, megbékéltes egymással, és megbékéltes saját magunkkal is. Így jövünk ezen a karácsonyi istentiszteleten te eléd, bűneinket megvalva, de jóságodban és szeretetben, szeretetetben reménykedve. És így kiáltunk, jöjj, küldd el szent lelkedet, szólíts meg bennünket, cselekedj rajtunk hatalmasan, újíts meg formáját bennünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket, mennyei Atyánk. Amen. Istenek igéje, amelynek alapján a karácsonyi örömhírt hirdetni kívánom nektek, írva található Ézsaiás próféta könyvében, a 63. fejezet 15. versétől a 19. versig. Tekints le az égből, nézz le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen és ne féljen téged? Fordul szolgáidhoz, örökséged törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Kedves testvérek, Jézus a válasz, hirdeti egy plakát, úton, útfélen vagy matricák Budapest városában, különböző tömegközlekedési eszközökön, amelyekre sok helyre valakik aláírták, hogy de mi a kérdés? Nem kis gúnnyal tették ezt természetesen. Jézus a válasz, hirdetik keresztének egy olyan bizonyossággal, hogy Istennek minden ígérete Jézusban teljessé lett, és az ember minden kérdésére ő választ ad. De mi volt a kérdés? Tette hozzá, talán jogosan és helyesen az, akiben az a kritika van, hogy mielőtt mi Jézusban válaszolni akarnánk, mielőtt Jézusban megoldást szeretnénk nyújtani, tanuljunk meg előtte másokat meghallgatni, másokat megérteni, és velük együtt érezni. Mert igaz, hogy karácsony az, hogy a mindenható Isten testet ölt, hogy emberré lesz, hogy megszületik ebben a világban, valóban Isten végső és teljes válasza mindarra a fájdalomra, céltalanságra, szenvedésre, amelyben a föld népei élnek. De ez a válasz csak akkor érhet el bennünket, akkor lesz bennünket megragadó, megújító és megváltoztató valóságá, ha előtte magunk is megfogalmazzuk a kérdéseket, ha a szavakba öntjük a saját hiányainkat és reménységeinket, ha néven tudjuk nevezni a vágyódásunkat. És ez a szakasz, amit most felolvastam Ézsaiás próféta könyvében, ebben segít nekünk. Ez egy imádság, egy panasz imádság. Az imádkozó ember, a próféta panaszkodik, mert úgy érzi, hogy nincs jelen életükben Isten, és ennek súlyos következményei vannak. Egy közösségi panasz imádságot olvasunk, amelynek témája nem egyetlen egy ember nyomorúsága, hanem egy közösség, az Isten népe kilátástalansága. És arra hívlak most benneteket, hogy lépjünk be ebbe az imádságba. Mindannyian engedjük, hogy ennek az imádságnak a szavai, a kifejezései kapcsolatba kerüljenek a mi érzéseinkkel, a mi élethelyzetünkkel, egyéni vagy éppen nemzeti kérdésekkel, aggodalmakkal, reménységekkel. Engedjük, hogy amint halljuk, hogy hogyan imádkozott Istennek ez az embere 2500 évvel ezelőtt, úgy formálódjon a mi szívünk, úgy készüljön, hogy a bennünket nyugtalanító kérdésekre megérkezhessen a válasz, megérkezhessen a karácsonyi örömhír, mint a legteljesebb és legigazibb válasz, hogy Jézus valóban válasz legyen számunkra. Először azt látjuk ebben a Zsoltárban, illetve ebben az imádságban, amely a Zsoltárokról rokon, hogy az imádkozó ember a próféta Isten eljövetelére vágyik. Azzal szólítja meg Istent, hogy tekints le, nézd le. Hogy a kérdés miért ilyen sürgető, azt azonnal átérezzük, hogyha megértjük, hogy milyen helyzetben kiállt a próféta Istenhez. És erről a helyzetről szeretnék először szólni. Azt mondja, miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen téged? Izrael válságos történelmi helyzetben van, amikor a babiloni fogság után várt kibontakozás helyett viták, széthúzás jellemzi az országot. Ellenségek is vannak, akik hátráltatják az új életnek a felépülését. És Isten népe ebben a helyzetben nem Isten szándékai, nem Isten akarata szerint él. A próféta két kifejezést használ, hogy ezt a helyzetet leírja, két fontos kifejezést, amelyek velünk maradnak most egy ideig. Az egyik az eltévedés, a másik a kemény szívűség. Eltévedtünk, mondja, mert nem a te utaidon járunk. Megkeményedett a szívünk, mert nem keres és nem tisztel téged. Az eltévedéssel, a céltévesztettséggel, az iránytalansággal a legtöbb ember könnyen tud azonosulni. Úgy globális vagy nemzeti szinten, mint a személyes életünkben. Nem kevés ember van, akiknek a számára a mindennapok egyik legkínzóbb jellemzője éppen ez az érzés, hogy eltévedtem, hogy céltalan vagyok. Rövidtávú célok és vágyak váltották fel az igazi nagy célokat és irányokat, amelyek elszűntek. A 24. század emberét egyre jobban szorongatja a magunkba zártság, a magunkra maradás, a jövőtlenség gondolata. Olyan világban élünk, ahol a mindennapi hírekben folyamatosan azt halljuk, hogy ha semmi nem változik meg az energiafelhasználásunkkal, a szennyezőanyagok kibocsátásával, akkor a következő generáció elképzelhetetlen nehézségekkel találja szembe magát. De miközben tehetetlennek érezzük magunkat, nem látjuk, hogy ez a mi kezünkben lenne. Van-e beleszólásunk abba, amerre a világ megy? A világ valamerre megy, és a céltalansággal, az eltévedettséggel nagyon könnyen azonosulunk. A következő történet egy ősi indiai mese, nagyon jól mutatja be korunknak az elveszettségét. Egy király 4 fia azon tanakodott, milyen mesterséget választom magának. Járjuk be a földet, és tanuljunk meg egy különleges tudományt, egyeztek meg egymás között. Így szólt döntésük, és miután megállapodtak következő találkozójuk helyszínében, a 4 testvér nekiindult a szélrózsa 4 különböző irányába. Telt múlt az idő, és a testvérek újra összetalálkoztak a kitűzött helyen, és megkérdezték egymástól, hogy ki mit tanult. Én elsajátítottam egy tudományt, szólt az első, amelynek segítségével, ha csak egy csontom is van egy teremtményből, azonnal a húsát is rá tudom varázsolni. A második folytatta. Én pedig bőrt és szőrt tudok növeszteni rá, a hús van a csontjaim. Én képes vagyok megteremteni a végtagjait, ha már rajta a hús, a bőr és a szőr. Tette hozzá a harmadik. Én pedig tudom, hogyan lehelyek belé életet, ha megvannak a végtagjai. Fejezte be a negyedik. Ezzel a négy testvér bement az őserdőbe egy darab csontért, hogy bemutathassák tudományukat. A sors úgy akarta, hogy egy oroszlán csontjára találjanak rá, ám ők mit sem tudván erről felvették a földről. Az első húst tett rá, a második bőrt és szőrt növesztett rá, a harmadik megfelelő végtagokat illesztett hozzá, a negyedik pedig életre keltette az oroszlánt. Dús sörényét megrázva felkelt a vérengző vadállat, és félelmetes szájával, éles fogaival és kegyetlen állkapcsával rávetette magát a teremtőire. Mindegyiküket felfalta, hogy elégedetten eltűnt a dzsungelben. Így vesztett célt korunk, a technológiai társadalom. Hatalmas lehetőségekre tettünk szert, korábban nem ismert hatalommal manipuláljuk élet és halál kérdéseit, és ugyanakkor ezek a lehetőségek és eszközök felfaltak bennünket. Felfalták a nagy célokat, felfalták az értékeket, és önmaguk céllé lettek. Cél lett sok minden az ember életében, ami pedig csak arra való, hogy könnyebbé tegye az életünket, de nem ezért dolgozunk, nem ezért hajtunk. Cél egy hőnáhított elektronikus kütyű, egy autó, egy lakás, egy állás, egy karrier, mennyi minden lett a miénk tegnap este, ami céllé lett, amire vágytunk, amire vártunk, ami céllé lett egy időszakra az életünkben. Pedig ezek csak eszközök. Eszközök arra, hogy az életünk egy igazi cél irányába talán könnyebben vagy máshogy menjen. Márpedig, ha egy olyan világban élünk, amelyben azt érezzük, hogy nincs célja, nincs iránya, felfalták az igazi célokat, mindaz, amit mi létrehoztunk, akkor a következő kérdés, hogy mi az én életem célja? Ha az egésznek nincs iránya és célja, lehet-e az én egyéni életemnek iránya és célja? Mibe kapcsolódhatok bele? Miért érdemes élni? Mire érdemes odaadni a képességeimet, az erőmet, az időmet egy ilyen világban? A világ céltévesztett. Azonosulunk a próféta szavaival. A másik jellemzője pedig, mondja, a kemény szívűség az őkorának is, de a mikorunknak is. A kemény szívűség, amit a próféta azzal kapcsol össze, hogy az a közösség, amelyben él, nem szereti és nem tiszteli Istent. És ez magától értetődően jelenik meg egy céltévesztett világban. Mert Istennek ott nincs helye, ahol az ember azt hiszi, hogy ő ad életet, vagy ő veszi azt el. Hogy az ő kezében van élet és halál. És kemény a szívünk, mert az Isten iránti alázat és szeretet helyett nem megkeményedik és nem változik meg. Nem lágyul meg. Nem fordul oda a másik emberhez. És ezért egy olyan világban élünk, ahol mi is elmondhatjuk, amit a próféta a következő sorokban így mond. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk. Mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Kétségbeesett, céltalan, egy kemény szívű világban ilyen az élet. Olyan kétségbeejtő az emberek egyéni és közösségi helyzete, mintha Istennek már nyoma sem lenne a társadalomban. Mintha Istennek már semmi köze nem lenne hozzánk, hozzád és hozzám. Mintha semmi hatásuk nem lennének már azoknak a közösségeknek, amelyek ebben az országban élnek. Mintha teljes győzelmet ülne a nép felett a pénz, a profit, a hazugság és a korrupció hatalma. Mintha Isten elfordította volna az orcáját, és átadott volna annak, aminél jobbat úgysem érdek. Ez a helyzet, amit a próféta lát. És ebben a helyzetben könyörögni és kiáltani kezd az Úrhoz. Tekints le az égből. Nézd le szent és dicső hajlékodba. Azt vizsgáljuk most meg, hogy milyennek ismeri az Urat, akinek az eljövetelét vágyja ebben a helyzetben. Hogy milyennek látja Istent, akihez ebben a kétségbeesett helyzetben könyörög, akinek feltárja a panaszát. Isten szent és dicső hajlékában lakozik, mondja. És ezzel azt fogalmazza meg, hogy Isten egészen más, mint az a világ, amiben élünk. Hogy Isten szent és dicsőséges, evel azt mondja, hogy túl van rajtunk, túl van a városunkon, túl van a népünkön, túl van a nyomorúságainkon, nincs bezárva, hozzákötve mindehez. Isten szent és dicső azt jelenti, hogy különáll attól a valóságtól, amelyről azt mondta, hogy eltévejedett, istentelen és elveszett. Nem süpped bele Isten abba a világba. Nem lesz maga is mocskos. Értitek? Isten nem kacsint össze velünk. Amikor örvényként mindent be is szippant a hazugság ebben a világban, amikor mindent, ami igaz és tiszta, besároz és megront az anyagiasság, amikor a szeretet tettei már csak gúnyolódni lehet, de az önző és csaló, az ügyes mondják, Isten akkor sem rángatható bele ebbe a posványba. Ezt jelenti, hogy Isten szent és dicső. És a próféta kiált hozzá, és azt mondja, tekints le, mert más vagy, és különállsz, nézd le. Majd később azt mondja, fordulj szolgáidhoz. És aztán ezt a kérést csodálatos szavakkal nyomatékosítja, hogy rávegye a szent és dicsőséges Istent, hogy tényleg eljöjjön ide. És így szól, hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad, miért maradt távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk. Aki így imádkozik, az ismeri Isten szívét. Aki így kiált, az nem csak Isten szentségéről, dicsőségéről, különállásáról tud, hanem bízik Istennek egy olyan szeretetében, ami semmihez nem fogható. Az tudja, hogy még ebben a posványban és elveszettségben is szerető Úr. Istennek különböző tulajdonságaira appellál. Avval kezdi, hol van féltő szereteted? Károly így fordítja, hol van buzgó szerelmed? Azt mondja, néped iránti egyedülálló szereteted, a féltékenységet, hogy mi ne legyünk másé, csak a tiéid, hogy mi ne kövessünk más isteneket, csak téged, hol van? Hol vagy szerető Isten, és miért hagysz bennünket ebben az állapotban? Másodszor azt mondja, hol van hatalmad? Igen, szentségben és dicsőségben lakozol, de nincs hatalmad, hogy bennünket visszafordíts magadhoz? Túl nehézé lettünk már számodra? Hol van erőd, amelyet korábban megmutattál, amelyet te meglágyíthatnád a mi kemény szívünket? Hol van a hatalmad? Majd így folytatja, szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem? Micsoda imádság ez a próféta ajkáról. Szíved megindulása, mondja a mindenható Istennek. Azaz legbensőd megmozdulása, szíved dobogása. Azt mondja ez az imádkozó ember, hogy hát miért nem dobban meg értünk a szíved? Miért nem szorul össze értünk a bensőd? Miért nem indul fel rajtunk irgalmad? Hát nem látod, hogy hova jutottunk? Az elveszettségben, a hamis utakon járva, a kemény és istentelen szíveket ismerve, a próféta Isten legmélyebb szeretetére vágyik, és azt nevezi néven. És még ez sem a csúcspontja ennek az imádságnak. Eddig azt mondta, tekints le, nézd le ránk, fordíts vissza, téríts meg bennünket, de egyszer csak úgy érzi, hogy ez nem elég. Ez nem elég, hogy Istenre néz ránk. Több kell az Isten közelségéből, több kell az Isten jelenlétéből. Ennél többet követel az a helyzet, amiben ez a panasz imádság megszólal. És ezért azt mondja, bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Nem elég, hogy kinézel égi hajlékod ablakaiból, nem elég, hogy szívünket megragadod, szakíts szét az eget, és szállj le hozzánk, szállj le közé. Ha te az égben vagy, mint szent és dicsőséges, akkor gyere le te magad is, tépd szét, ami közöttünk van, ami közénk állt, jelenj meg hatalommal és erővel, itt, az elveszettségben és a romlottságban. Isten a Földön. Ezt várja, ezt vágyja. Nem magától értetődő. Nem csendes alászállás. Csak az ég széthasadásának a képe elég arra, hogy ezt a csodát körülírja. És azt várja, amikor leszáll az Isten, mint hajdan a törvényadáskor, Mózesnek a sínai hegyen, hogy akkor majd meginognak a hegyek. Megrettennek a népek. Elvesznek az ellenségek. Az imádkozó ember minden kérdését, minden keservét, minden bűnét ebben a kiáltásban sűríti össze. Vár csak szétszakítanád az eget, és leszállnád. De vajon lehetséges ez? Létezik-e ilyen? Nem hiába való-e a vágy, az imádság? Eljön-e a szabadulás? Lesz-e végső válasz minden kérdésre és nyomorúságra? És a válasz, amit ma ünneplünk, hogy igen, Jézus a válasz. És talán már senki nem kérdezi gúnyosan. Na de, mi volt a kérdés? Évszázadokkal azután, hogy ez az imádság először felhangzott, egy különös éjszaka, különleges módon meghallgatása talált. És ezzel meghallgatása talált mindazoknak a kiáltása, akik ezekkel a sorokkal imádkoztak azóta is, és ma is. Mert Isten kilépett dicsőséges és szent hajlékából, amikor egy gyermek született meg Betlehemben. Az ég meghasadása, az Isten dicsőségéből való kilépés nem lehetett több, nem lehetett teljesebb, mint hogy a mindenható Isten Jézus Krisztusban emberré lett. Mert Isten nem csak lenézett a földre, hogy lássa, mi fáj neked, mi fáj az emberiségnek, hogy tekintetével tanácsoljon, szavával gyógyítson. Isten nem csak annyit tett, hogy szent lélekkel megragadott egyeseket, és elküldte az övéit, hogy legyenek a szószólói. Nem csak közbeavatkozott a népe életében számtalanszor, hogy kimenekítette őket a halálból, vagy csodát tett, nem. Isten szétszakította az eget, és leszállt. Belépett ebbe a világba, hogy részese legyen mindannak, ami miatt a próféta így imádkozik, és így beszél. És azt mondta, hogy addig itt marad, amíg végig nem éri egy ember történetét, születéstől a halálig. Belépett ebbe a világba, és akkor sem mentette ki magát innen, amikor Jézus a kereszten agonizált. Az Úr szétszakította az eget, eljött hozzánk, eljött közénk, és ebben szétszakított bármiféle merész elképzelést Istenről. Kinek juthat ez az eszébe? Gyermekként, kiszolgáltatottként, gyengeként, ilyen helyzetben megjelenik a világ. Nem inogtak meg a hegyek, nem rettentek meg a népek, nem pusztultak el az ellenségek. Egy más jel adatott a pásztoroknak. Találtak egy gyermeket, aki repújába fekszik a jászolban. És akkor a pásztorok, ez a durva, félig nomád, idejük javarészét a mezőn töltő, és ezért a törvény szempontjából Izraelben tisztátalan közösség, elindultak oda, ahol Isten leszállt a földre. Isten földre szállása váratlanul célt adott nekik. Célt, amely túlmutat a mindennapok kérdésein. Melyik állat, mikor, hol, milyen körülmények között, mennyit ér, ki a gazdája, mibe kerül, hogy veszett el, mikor ellik, mi a munkám, miért nincs állásom, mi történik, mi nem történik, mennyi a pénzem. Pásztoroknak egyszer csak egész más céljuk lett. Menjünk el, és lássuk meg őt. És amikor meglátják a gyermeket, és hirdetik, amit az angyal nekik mondott, hogy ő az Isten küldötte, a szabadító, a felkent, utána azt olvassuk, visszatértek dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan az angyal megüzenti. Egy új közösség. Van céljuk, és meglágyult a szívük. Az, hogy Jézust látták, célt adott nekik, amely túlmutat mindennapi célom, és azt, hogy Jézust látták, betöltötte a szívüket örömmel, Istent dicsérve és magasztalva mentek vissza. Ők már tudják, hogy Jézus eljövetele minden kérdésükre valóságos és végső válasz. Jézus a válasz. Hirdeti karácsony nagy csodája. De mi a kérdés? Kérdezik sokan. Ha te most végigjártad az imádság útját a prófétával, Ha te most vele együtt Isten elé tártad, szavakba öntötted egyéni és közösségi elveszettségeinket, akkor már nincsen más kérdés, mint az, hogy neked is Jézus lette a válasz. Az ő kérdése ma reggel hozzánk, minden személyes és minden közösségi, nemzeti kudarcunkkal, gyötrődésünkkel, reménytelenségünkkel oda tudunk-e állni az elé, akivel Isten átszakította az eget? Megdobban-e immár a te szíved? Felindul-e a te szereteted? És megnyílsz-e az előtt, aki egyszerűen fiát adta értünk? Mert eljött csendben, láthatatlanul, majd felnövekedett, meghalt a kereszten, megalázva, de feltámadt a halálból, hogy egy napon újra visszajön. És akkor azon a napon, amikor Jézus visszajön, akkor újra áthasítja az eget, és akkor meginognak a hegyek, és akkor elvesznek az ellenségei. De addig, még ma is, Isten féltő szeretetét, hatalmát, szíve dobbanását és irgalmát nyújtja feléd. Térj hát meg a hiába való utakról, lágyítsad meg a szíved, és leborulva imádjuk őt, aki áthasította az eget. Amen. Úr Jézus Krisztus, Istenek fiam, téged akarunk imádni, megvallani, szeretetünket kiönteni te rád, válaszként arra a hatalmas szeretetre, amellyel eljöttél ebbe a világba. Téged kívánunk most meglátni, fényes csillagként, aki világítasz a mi utainkon, abban az elveszettségben és eltévedtségben, amiben ez a világ és benne mi magunk is személyesen is kormányoztuk magunkat. És szeretnénk, ha miénk lenne a pásztoroknak az öröme, amikor téged meglátva, benned célt, értelmet nyerve, betelt a szívük az Isten magasztalásával. Mert ki gondolta volna, mondjuk el velük együtt, ki gondolta volna a csodát, hogy megtörténhet, ami az ember szívének legmélyebb vágya, az elveszettségben, a posványban, a nyomorúságban, hogy a mindenható szétszakítja az eget, és ne száll. Ki találta volna ki, és mi csak állunk, bámulunk, és dicsérteni, és magasztalni akarunk téged. Mert olyat készítettél el ennek az egész világnak, amit ember nem tudott volna kitalálni, nem tudott volna létrehozni. És ezért kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy mindazokkal a kérdésekkel, kételyekkel, aggodalmakkal, vágyakkal, amelyek ott vannak szívünkben, mindazokkal találkozzál, hogy a hiába való dolgokat elengedjük, a nehézségekben reményt kapjunk, és lássuk, hogy nem hagytál el bennünket, és nem hagytad el ezt az országot. Hogy higgyük, hogy nem vagyunk olyanok, mintha nem uralkodnál, és mintha nem lennél. És így imádkozunk magunkért, akik karácsony valóságával reményt és erőt veszünk, a gyülekezetekért szerte országban és az egész világon, hogy legyenek olyan élő közösségek, amelyek beléd gyökerezve valóban megélik a világosságot, a tisztaságot, az igazságot, a szeretetet, a megbékélést egy olyan világban, ahol lassan már ezek a szavak sem jelentenek semmit. Add hát szent lelkedet nekünk, légy hát itt velünk és az úrvacsorai közösségben, kötelezz el bennünket újra magadnak, hogy megtelve szereteteddel és kegyelmeddel a te hordozóid legyünk, hogy hirdessük életünkkel, szavainkkal, minden embernek, hogy Jézus a válasz, és egyre kevesebben legyenek, akik oda pigyeztik mellé, de mi volt? Így kérünk, áld meg életünket, országunkat, népünket. Ezen a karácsonyon, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Mennyei édesatyánk, szeretnénk neked hálát adni azért az ajándékért, amit te adsz nekünk karácsonykor, vagy az első karácsony óta. És köszönjük azt, hogy neked semmi sem elég drága, hogyha arról van szó, hogy minket elérj. Köszönjük azt, hogy ennyire határtalan a te szereteted, hogy képes voltál egy más világba eljönni értünk. Kérünk, hogy bátoríts minket és buzdítsd a mi szívünket a szent lelked által, hogy hála ébredjen bennünk feléd. És hogy, ahogy ígértük, úgy oda is tudjuk szánni neked az életünket. Kérünk, hogy te töltsd meg a gondolatainkat és a szívünket veled, és te legyél az a szenvedély az életünkben, ami minden mást legyőz. Köszönjük Jézus, hogy mióta megszülettél azóta, elmondhatjuk, hogy velünk az Isten, mert velünk vagy. Az, hogy ezt most az ünnepekben is, és aztán a hétköznapjainkban is meg tudjuk érezni, és meg tudjuk élni. Köszönjük, hogy vagy nekünk, és köszönjük, hogy imádkozni tanítottál minket a következőképpen. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.